Ez a Híradó csütörtök este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Befagyasztaná a Fidesz a gáz cégek rendszerhasználati díjait, hogy ne lehessen ezekkel trükközni. 5 milliárd forint az evangélikus egyháznak, iskolák, templomok és szeretetházak újulhatnak meg. Lemondott az MSZP kommunikációs igazgatója, miután beismerte, ő adta ki a sajtónak a hamis bajai videót. Lezárult egy korszak, ma délben végleg lekapcsolták az analóg tévéadást Magyarországon. Határozatlan időre befagyasztaná a Fidesz a földgáz rendszerhasználati és egyetemes szolgáltatási díját, ezt a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa jelentette be. Németh Szilárd szerint erre azért van szükség, mert a szolgáltatók alacsonyabb fogyasztás esetén ennek a díjnak az emelésével trükköztek, így biztosítva maguknak a magas bevételeket.
Ilyen csőkígyókon keresztül jut el a gáz a lakossághoz. Az elfogyasztott gáz mellett a vezetékek használatát is kiszámlázzák a szolgáltatók. Ez az úgynevezett rendszerhasználati díj. Ezt maguk a cégek határozzák meg. A Fidesz a földgázellátási törvény módosításával befagyasztaná ezeket a díjakat. Mégpedig azért, mert az elmúlt évek tapasztalatai szerint a szolgáltatók trükköztek ezeknek a díjaknak az emelésével.
Itt a szolgáltatók azt csináltak, amit akartak. Ha kevesebb a fogyasztás, akkor majd drágában adjuk, és akkor is megmaradnak a pénzüknél. Én azt javaslom egy törvényjavaslatomban, hogy ezt a passzust, ezt határozatlan időre függesszük föl, és semmi se veszélyeztesse a rezsicsökkentés politikáját.
Az elemző szerint a rendszerhasználati és az egyetemes szolgáltatási díjak emelése most lett volna esedékes.
Ezeket a díjakat 2-4 évente szokták felülvizsgálni, és hát most a piaci információk szerint már szükség lehetett volna egy emelésre. Mivel ez most elmarad ennek a bejelentésnek a kapcsán, ezért a lakossági, illetve a fogyasztói árak is csökkenhetnek, vagy alacsonyabb maradhatnak a rezsiköltségek kapcsán, ez pedig a fogyasztó új árindexet is majd mérsékli valamilyen szempontból.
Ezzel továbbra is rekord alacsonyan maradhat az infláció. A rezsicsökkentés következő lépéseként november 1-től 11%-kal kell kevesebbet fizetni a gázért, a villanyért és a távhőért. Így a tavaly decemberi árakhoz képest egy köbméter gáz 30 forinttal kerül kevesebbe. Ilyen olcsó a gáz utoljára 2008-ban volt. A villanyára pedig 10 forinttal csökkent kilowattóránként a 2007-es árszintre.
Átfogó jogi megoldást készít a kormány a devizahitelesek megsegítésére, közölte Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormánynak erre már megvan a maga terve, de csak akkor vezetik be, ha az intézkedések célját bírósági ítéletekkel sem lehet majd ellehetetleníteni. A miniszter megerősítette, a kormány célja, hogy a devizahitel, mint pénzpiaci termék úgy szűnjön meg, hogy közben a forint hitelesek se járjanak rosszabbul, mint a devizaadósok.
Sokan lakásuk eladásával szabadulnának meg devizaadóságuktól. Még többen vannak azonban, akik a kormány mentőcsomagjára várnak, ami megszületett ugyan, de még nem lép életbe.
A jogszabályi bizonytalanságot rendezni kell ezen a területen.
A nemzetgazdasági miniszter egy gazdasági fórumon azt mondta, az eltérő bírói ítélkezések miatt egyelőre várnak az intézkedések bevezetésével. A jogi bizonytalanságot ugyanis a kormány egyedül nem tudja megoldani.
Hiába hoz a kormány, vagy hozna a kormány egy jó szakmai, gazdaságilag megalapozott döntést, amely figyelembe veszi a központi költségvetés az állam tervviselő képességét, figyelembe veszi a bankok működő képességét, figyelembe veszi az ügyfelek érdekeit, hogyha egyébként a következő hetekben vagy hónapokban olyan jellegű döntés születhet a bíróságok részéről, amely után támadhatóvá teszi mondjuk a kormánynak a döntését, akkor nem végeztünk semmilyen munkát.
A miniszter szerint további szakmai megbeszélésekre van szükség. Ezért a kormány konzultációt kezd a gazdasági szereplőkkel és a devizahitelesekkel. Arról nem beszélt, hogy mikor születhet megoldás. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az egységes jogszabályi környezet mindenki számára előnyös lehet.
A bíróságok szempontjából azért kedvezőbb az egységes jogi környezet, mert könnyebben tudnak ítélkezni a különböző ügyekben a kúria bevonása nélkül. A bankoknak azért kedvezőbb, mert kiszámíthatóbb környezetben tudnak működni, az ügyfeleknek pedig azért, mert tervezhetőbbé válik az életük, és kiszámíthatóbbá a kötelezettségeik.
A Bankszövetség a múlt héten már elkészítette a javaslatát, ami a kormány szerint nem volt megfelelő. A kabinet azt szerette volna elérni, hogy a pénzintézetek tárgyalják újra a devizahitelesekkel megkötött szerződéseket, de ez elmaradt.
A Jobbik szerint már régen tárgyalóasztalhoz kellett volna ülni az érintettekkel. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, már hónapokkal ezelőtt valódi megoldás születhetett volna a devizahitelesek kérdésében, ha a kormány nem a bankszövetséggel, hanem a több százezer devizahiteles nevében eljáró devizahiteles kerekasztallal ül le tárgyalni. Az egyházaknak juttatott minden támogatás az utolsó fillérig a magyar embereknek juttatott pénz. Ezt mondta Orbán Viktor, miután aláírta a Magyarországi Evangélikus Egyházzal azt a megállapodást, amely értelmében az egyház 5 milliárd forinthoz jut. Iskolák, templomok és szeretetházak felújítására, valamint kollégium és tornacsarnok építésére. A megállapodást a reformáció napján írták alá. A német Luther Márton Ágoston rendi szerzetes és egyetemi tanár 1517-ben ezen a napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.
Hogy a püspökiktatáskor ki kellett bontani itt ezeken a helyeken a padlózatot, azért, hogy cementből vagy betonból oda pogácsákat nyomjanak bele, nehogy az itt jelenlevő nagy tömegű embertől beszakadjon.
Mint egy hullámvasút, úgy néz ki a padló a győri evangélikus templomban. János Attila lelkész azt mondja, az épület alul a Rába folyó évek alatt egyszerűen kimosta a talajt. A templomot és az iskola omladozó épületét is felújíthatja, és tornacsarnokot is építhet Győrben az evangélikus egyház. A beruházáshoz szükséges 5 milliárdos állami támogatásról a budapesti Deák-téri evangélikus gimnáziumban írtak alá megállapodást.
Többek között új óvoda, kollégium és tornacsarnok építését és a szeretetház bővítését jelenti. Tehát a kisgyermekektől az idősekig minden nemzedék nyertese lehet ennek a nagyívű projektnek. Nem véletlenül a győri pedagógusok arra fakadtak örömükben.
Az aláíráson Orbán Viktor az állam és az egyház közjó érdekében való együttműködését szorgalmazta.
A magyar nemzet akkor volt erős és büszke, amikor az állam és az egyház között jó kapcsolat állt fönn.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a mindenkori magyar államnak alkotmányos kötelezettsége azon dolgozni, hogy miközben tiszteletben tartja az állam és az egyház különállóságát, aközben a közjó és a közösségi célok érdekében erősíti az állam és az egyház közötti együttműködést.
Az egyházaknak juttatott minden támogatás az utolsó fillérig, az valójában a magyar embereknek juttatott pénz és támogatás, mert mindenki tudja azt, hogy ebből a pénzből az egyházi iskolákban tudás lesz, a szociális intézményekben pedig gondoskodó szeretet.
Az evangélikusok által országszerte működtetett iskolák, szeretetházak, kollégiumok felújítása, megépítése az evangélikus egyház születésének 500. évfordulójára, 2017-re fejeződik be.
Megalakult a Reformáció Emlékbizottság, az állam és a protestáns egyházak közös szervezete. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere bejelentette, ez a bizottság készíti majd elő a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából 2017-ben tartandó ünnepi rendezvényeket. A reformáció napján hárman vehették át a Károli Gáspár díjat, amellyel az egyház, a zene, a történelem és kultúra kutatásban elért kimagasló eredményeket díjazzák. Újabb munkahelyek jöttek létre megváltozott munkaképességű embereknek az ország egyik legnagyobb könnyűipari vállalatánál, Ózdon. A munkavállalók képzése és foglalkoztatásuk is az új Széchenyi terv részeként valósult meg.
Ezt az alátéteket csinálom most.
A cipzár alátéteket tisztázza a Mester Károlyné. Infarktusa, gerincbetegsége és asztmája miatt 4 évig nem volt állása. Azt mondja, amióta dolgozik, jobban érzi magát.
8 hónapja vagyok itt. Itt olyan munkát kapok, ami a képességeimhez mérten, amit meg tudok csinálni, és nagyon jó, mert ugyanilyen emberekkel dolgozhatom együtt, és társaságban vagyok.
Ebben az ózdi üzemben gyártják egyebek mellett a MÁV egyenruháit, de készítenek divatruhákat is. A cégnél jelenleg 64 megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmaznak.
Nekik a képzését egy szakember végzi, aki napi szinten ugye elsajátíthatják tőle a gyártási folyamatok és a varrások alapjait elméletben is és gyakorlatban is.
Az elmúlt 3,5 évben több mint 10 000 olyan munkahely jött létre, ahol megváltozott munkaképességűek dolgoznak.
Minden kisebb településen vagy kisebb városban is néhány tucat vagy néhány fővel tudtuk növelni a foglalkoztatást.
Az államtitkár hozzátette, a cél az, hogy a nagy állami cégek és az önkormányzatok megrendelőként segítsék a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.
Törekvéseink nem értek véget a menettel, ezt mondta Budapesten a szervező Székely Nemzeti Tanács elnöke. Izsák Balázs szerint fontos eredmény lenne, ha Viktor Ponta a román miniszterelnök betartaná ígéretét, és a román alkotmánynak, valamint az európai normáknak megfelelő választ adna a székelyek autonómia követelésére. Múlt vasárnap becslések szerint 150 000 vonultak fel Székelyföldön területi autonómiát követelve. A világ számos pontján, Európában és az amerikai kontinensen is több tucat városban szerveztek szimpátia tüntetéseket a magyar közösségek. Közös nyilatkozatban álltak ki az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése mellett a visegrádi négyek külügyminiszterei. A magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák tárca vezető a Gödöllői Királyi Kastélyban találkoztak, ahová meghívták az Unióba készülő 6 nyugat-balkáni ország külügyminiszterét, valamint az Európai Bizottság bővítési biztosát is. Délután csatlakozott hozzájuk a közép-európai kezdeményezés 18 országának külügyminisztere. Marton János azt mondta, a visegrádi négyek felelőssége a nyugat-balkáni országok uniós integrációjának elősegítése, ezért azok a csatlakozáshoz minden támogatásra számíthatnak. Lemondott az MSZP frakció kommunikációs igazgatója, miután elismerte, hogy ő adta át a bajai videót a hvg.hu munkatársainak. Déri Balázs ugyanakkor azt állítja, a felvétel átadásáról senkit nem tájékoztatott a pártban. Török Zsolt, a szocialisták szóvivője, még kedden, egy nappal a kommunikációs igazgató lemondása előtt is tagadta, hogy tőlük került volna a felvétel a hírportálhoz.
Nem miattuk oda a HVG-nek.
Szó szerint ezt mondta Török Zsolt. A bajai hamis videó nyilvánosságra kerülése óta folyamatosan tagadták a szocialisták, hogy tőlük kapta volna meg a felvételt a hvg.hu. Legutóbb kedden beszélt erről Török Zsolt, a párt szóvivője.
Nem miattuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Déri Balázstól, az MSZP frakció kommunikációs igazgatójától október 17-én vett át egy adathordozót Gavra Gábor. Szó szerint ezt írta a hvg.hu tegnap este arról, hogy hogyan került hozzájuk a hamis bajai videó. Azt írták, telefonon keresték meg a főszerkesztőt a szocialisták. A hamis bajai videó két nappal azután jelent meg a hvg.hu-n, hogy az MSZP székházába került. Azzal a címmel jelentették meg, hogy itt a bizonyíték a csalásra. Az akkori főszerkesztő, Gavra Gábor, a 444.hu-nak akkor azt mondta, a videót olyan forrásból kapták, aminek hitelességében nem volt okuk kételkedni. A híradó több alkalommal kereste Gavra Gábort, de egyszer sem nyilatkozott. Szerda este számoltunk be róla, hogy Gavra Gábor személyesen járt bent egy kollégájával az MSZP székházában. A hvg.hu szintén szerda este ismert el, hogy a szocialisták hívták fel Gavra Gábort, és Déri Balázs, az MSZP kommunikációs igazgatója adta neki a felvételt. Déri Balázs tegnap éjjel lemondott a kommunikációs igazgatói posztról, közleményében elismerte, hogy tőle került a felvétel a HVG-hez. Déri Balázs 3 éve irányította a szocialisták kommunikációját, ezek a felvételek egy korábbi műsorban készültek róla. 2010-es kinevezése előtt például egy pornográf tartalmú lap főszerkesztője is volt. Sajtófőnöknek történt kinevezése után közleményében azt írta, célkitűzései között szerepel, hogy megreformálja, felfrissítse az MSZP kommunikációját. Továbbá azt is írta, hogy aktívabb, offenzívabb, vagyis támadóbb kommunikációt szeretne megvalósítani. Déri Balázsalma szerettünk volna interjút készíteni, hogy megkérdezzük, az is az MSZP kommunikációjának reformjának számít, hogy kiszivárogtatott egy hamis felvételt egy hírportálnak, illetve, hogy ezt értette offenzívabb kommunikációnak. Az MSZP sajtóosztálya e-mailben a következőt válaszolta. Az ügyben közleményt adtunk ki, az a mérvadó, így a lehetőséggel nem kívánunk élni. A hamis bajai videót a párt sportágazatának alelnöke vitte be az MSZP székházába. Ott a szocialisták állítása szerint Szakács László kabinetfőnök vette el. A felvételt megnézte Harangozó Tamás, frakcióvezető helyettes, majd feljelentést tett. Most már azt is tudjuk, hogyan került ki a székházból a felvétel. Déri Balázs, kommunikációs igazgató odaadta a hvg.hu-nak. Déri Balázs állítása szerint erről az MSZP-ben senkit nem tájékoztatott. Kerestük az MSZP-t, hogy a párt székházon belül kitől kapta meg a hamis bajai videót Déri Balázs. Azt is szerettük volna megkérdezni, életszerű-e, hogy a saját bevallásuk szerint legszervezettebb ellenzéki pártnál az MSZP frakció kommunikációs igazgatója úgy adta át a hvg.hu-nak a videófelvételt, hogy arról sem akkor, sem az azóta eltelt két hétben nem tájékoztatta Török Zsolt szóvivőt és Mesterházi Attila elnök frakcióvezetőt. A szocialista párt sajtóosztályán azt mondták, nem nyilatkoznak.
Itt a csatában most néhány tisztet veszít éppen a baloldal. Ezt mondta Kórós Lajos, az MSZP elnökségi tagja még kora reggel az ATV-ben. Később hiába kerestünk más szocialista politikusokat, senki nem nyilatkozott. Mesterházi Attila pártelnök napok óta nem jelent meg az újságírók előtt, de ma Török Zsolt szóvivő sem tartott sajtótájékoztatót.
Önök adták oda egyébként a HVG-nek?
Nem mi adtuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Mi adta oda a HVG-nek?
Nem tudom.
Török Zsolt többször, több helyen is arról beszélt az elmúlt két hétben, hogy nem az MSZP juttatta el a hamis bajai videót a hvg.hu-nak. Mára kiderült, hogyan került a HVG-hez a hamis bajai felvétel. Déri Balázs, a szocialista párt kommunikációs igazgatója adta oda a hírportálnak. Déri Balázs állítása szerint erről az MSZP-ben senki nem tudott. Ezt a képkockát a híradó kamerája rögzítette október 21-én, a szocialista párt sajtótájékoztatójának elején. A jobb oldalon Déri Balázs látszik. Utána érkezett a parlament társalgójába Török Zsolt, az MSZP szóvivője. A bajai videó kapcsán arról is kérdezték, a szocialisták adták-e a hamis felvételt a hvg.hu-nak. Nem árulta el, csak annyit mondott, készülhetett több példány is belőle.
Elképzelhető, hogy több felvétel is készült, és több CD vagy DVD másolat is készült, és ezek közül egyik ide, másik oda, a harmadik amoda landolt.
Török Zsolt sajtótájékoztatóján végig a teremben volt Déri Balázs kommunikációs igazgató.
Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
Közösen távoztak. Déri Balázs akkor is tudta, ő adta oda a felvételt a HVG-nek. A mostani állítása szerint viszont még közvetlen kollégája Török Zsolt sem tudott erről.
Magyar önök adták oda egyébként a HVG-nek?
Nem mi adtuk oda a HVG-nek?
Nem tudom.
Hát én ezeket nem tudom.
Ezt mondta Kórós Lajos csütörtök reggel az ATV-ben. Az MSZP elnökségi tagjától azt kérdezték, szerinte lehetséges-e, hogy a pártban nem tudták, hogy, ahogy a műsorvezető fogalmazott, Mesterházi Attila jobb keze adta oda a felvételt a HVG-nek.
Nézze, hát itt folyik egy nagyon kemény csata. Elkezdődött a politikai kampány a jövő évi választások előtt. Én úgy látom, hogy itt a csatában most néhány tisztet veszít éppen a baloldal.
A hamis videó miatt eddig az MSZP kommunikációs igazgatója Déri Balázs mondott le. Kórós Lajos viszont néhány tisztről beszélt, akiket éppen elveszít a párt. A híradó riportere estig az MSZP Jókai utcai székházánál volt, és telefonon is kerestünk több szocialista politikust. Azt szerettük volna megtudni, hogy a hamis bajai videó miatt kik azok a, ahogy Kórós Lajos fogalmazott, tisztek, akiket épp most veszít el a baloldal, de senki nem nyilatkozott.
A Fidesz szerint a hamisítási ügyben egyre mélyebbre csúsznak a baloldali pártok. A Jobbik szerint az MSZP vezetőinek le kellene vonni a következtetést. Gyurcsány Ferenc pártja továbbra is szolidáris az MSZP-vel, Bajnai Gordon pártársa viszont elítélte, hogy a szocialisták juttatták el a videót a hvg.hu-nak.
Bajnai Gordon szerdán még azt mondta, méltatlan támadás érte az MSZP-t, ezért fel is hívta Mesterházi Attilát, hogy a támogatásáról biztosítsa.
Fölhívtam, és egyrészt kérdeztem, hogy mit tudok segíteni, mert azt gondolom, hogy egy méltatlan támadás éri az MSZP-t.
Elítéljük, ma már ezt válaszolta Jávor Benedek, Bajnai Gordon politikus társa, amikor azt kérdeztük, mit szól hozzá, hogy az MSZP politikusai napokig tagadták, hogy a pártnak közel lenne a felvétel kiszivárogtatásához. Végül mégis kiderült, a szocialisták kommunikációs igazgatója adta oda a hvg.hu-nak a videót.
Azt gondolom, hogy egyenesen kell erről beszélni, ha ők juttatták el a videót, ezt el kell mondani.
Gréci Zsolt, Gyurcsány Ferenc pártjának szóvivője azt mondta, ők továbbra is szolidárisak az MSZP-vel.
és amíg annak ellenkezője be nem bizonyosodik, hogy mondjuk az MSZP ebben bármiféle részt vállalt, addig mi természetesen szolidaritást vállalunk.
Csak szervezett formában, bűnszervezetben lehet elkövetni.
A Jobbik szerint az MSZP vezetőinek le kellene vonni a következtetést. Ahogy Novák előtt fogalmazott, az egész bűnszervezet felszámolására szükség lenne.
Olyan érzésünk van, mint 2006 őszével kapcsolatban, amikor egy-két kisebb vezetővel próbálják elvitetni a balhét, pedig nyilvánvaló, hogy egy ilyen szintű hamisítás, egy ilyen lejárató kampány felsőbb utasítás jóváhagyás nélkül nem valósulhatott volna meg. Én azt gondolom, hogy a teljes MSZP vezetésnek illene levonni a következményeket. A
bajai videók körüli hamisítási botrány az egyre jobban rájuk ég.
Hoppel Péter szerint a baloldal erői egyre mélyebbre csúsznak ebben a történetben. A Fidesz szóvivője ismét a hamisítási ügy DK-s szálára hívta fel a figyelmet.
Jó lenne, hogyha Gyurcsány Ferenc tisztázná magát, napok óta lapít ebben a kérdésben. Várjuk ez ügyben, hogy ők miként vélekednek a videó és a hamisítási botrányról.
A Fidesz szerint a hazugság az őszödi beszéd óta része az MSZP mindennapjainak, ugyanúgy Mesterházi Attila, mint Gyurcsány Ferenc idején.
Garázdaság gyanújával eljárás indult a Clark Ádám téri szobor döntés ügyében, közölte a rendőrség. Az eljárást egy magánszemély kezdeményezte, aki Kónya Pétert, a Szolidaritás társelnökét is feljelentette felbújtás miatt. A Magyar Szolidaritás Mozgalom szeptember 29-i demonstrációja végén lelepleztek egy Orbán Viktor miniszterelnököt ábrázoló Hungarocell szobrot. Ezt aktivisták ledöntötték, majd a tömeg a Lánchídon át a Terrorháza Múzeumhoz vitte a feldarabolt szobrot, ahol a maradványokat felállították. Megállt a forgalom Budapest belvárosában, amikor az Együtt PM aktivistái egy molinót feszítettek ki keresztben a Lánchídon. Arra az időre, amíg a nagyméretű feliratot eltávolították, a híd környékét is le kellett zárni. Garázdaság miatt két emberrel szemben indult rendőrségi eljárás. Az Együtt PM azt közölte, az akcióval Orbán Viktor október 23-i beszédére akarták felhívni a figyelmet, amely szerintük a magyar demokrácia egyik legnagyobb botránya. A Fidesz szóvivője szerint felesleges ilyen hisztériákkal megzavarni a reggeli forgalmat. Hoppá Péter azt mondta, idézem, úgy tűnik Bajnai Gordon megfogadta Gyurcsány Ferenc javaslatát és felült a gázrezsóra, de jó lenne, ha leszállna róla. A Heti Válasz szerint 2010 óta sorra nyeri el a külföldi kormány megbízásokat a demokratikus koalíciót irányító Gyurcsány Ferenc cégcsoportja. Köztük olyan munka is van, amelyet Soros György alapítványa rendelt meg. A DK szerint pártjuk finanszírozása átlátható és nem függ Gyurcsány Ferenc cégeinek sikerétől. A Fidesz viszont a cikk alapján azt állítja, Gyurcsány Ferenc mostanában Soros György pénzéből igyekszik támadni saját vetélytársait is, egyebek mellett az MSZP-t.
Az Altus cégcsoportot egy mecseki házért kapott 10 millió forintból alapított a Gyurcsány Ferenc 21 éve. A privatizációs tanácsadástól az alumínium és gumiiparig terjedő érdekeltséggel rendelkező Altus birodalom első igazán nagy üzlete az volt, amikor a Horn kormány idején 1995-ben elnyerte az akkori legnagyobb hazai alumíniumipari vállalat, a Magyaróvári Tímföldgyár és Műkorond Kft. Ismertebb nevén a Motim többségi tulajdonát. A cég megvásárlásához szükséges 700 millió forint hitelt attól a Magyar Hitelbanktól vették fel, amelynek akkori elnöke Gyurcsány Ferenc anyósa, Apró Piroska volt. A Heti Válasz arról ír, hogy Gyurcsány Ferenc vállalkozása 2010 után újra terebélyesedni kezdett, tavaly már 1,6 milliárd forintos rekordbevételt ért el. Az Altus cégcsoport honlapja még feltöltés alatt van, de azt írják, 2010 óta közel 40 közszférát érintő balkáni projektben vettek részt. A Nyugat-Balkáni Roma civil szervezetek felkészítése, a Nemzetközi Források Lehívására című programot például Soros György, Open Society Foundations alapítványa rendelte meg. A Heti Válasz úgy fogalmaz, a demokratikus koalíciót irányító Gyurcsány Ferenc sikere a politikában alig ha fog az anyagiakon múlni. A párt szóvivője Gréci Zsolt a Híradónak azt mondta, a DK anyagi helyzete nem függ össze Gyurcsány Ferenc vállalkozásainak sikerével.
A demokratikus koalíció gazdálkodása transzparens, átlátható, nincsenek eldugott milliói, százmilliói, mi tisztességes, becsületes kampányra készülünk. Semmiféle rejtett pártfinanszírozás nem fordulhat elő.
azt olvashatjuk és azt láthatjuk, hogy irdatlan pénzekkel tömi Soros György üzletember Gyurcsány Ferenc cégeit.
A Fidesz szóvivője viszont arra kíváncsi, mit ígérhetett a volt miniszterelnök, ahogyan fogalmazott, homályos globális üzleti köröknek, hogy cégei sorra nyerik el a külföldi kormány megbízásokat és Soros munkákat.
Gyurcsány Ferenc mostanában Soros pénzeiből próbálja támadni saját vetétársait is, egyebek mellett például az MSZP-t. Tehát a személyes hatalmi, ambíciós és a személyes hatalmi harc különböző ütközeteiben Soros pénzek állnak a háttérben.
A 83 éves Soros György 20 milliárd dolláros vagyonával a világ egyik leggazdagabb embere. Az Amerikában élő befektető egy agresszív tőzsdei támadása miatt 2008-ban csaknem 10 milliárd forintot vesztett az OTP. Emiatt a PSAF rekordösszegű csaknem 500 milliárd forintos bírságot szabott ki a cégére. Soros György alapítványán keresztül a világ több országában támogat szervezeteket.
Holnap lesz Minden Szentek napja, de már ma is óriási tömeg volt a temetők környékén és az utakon. A rendőrök, a polgárőrök és a tömegközlekedési cégek is készülnek a hatalmas forgalomra.
Már ma is kelendőek voltak a virágok, koszorúk, de az igazi forgalom hétvégére várható a temetőkben. A sírókat sokan már az ünnepek előtt rendbe tették.
Már jóval előtte többször kijövünk és a sírókat végignézzük, hogy rendben vannak-e.
Sehogy máshogy se. Jó? Itt tetszik találni parkolót.
A temetőkbe csak a mozgássérültek hajthatnak be autóval. Kivétel ez alól a fővárosi Új Köztemető és a Fiumei úti sírkert. Országszerte több mint 10 000 rendőr és polgárőr irányítja majd a forgalmat.
Több helyen forgalmi rendváltoztatásra került sor azért, hogy könnyebbé tegyük a temetők környékén a közlekedést. Kísérjék figyelemmel a kollégáinknak a karjelzését és annak megfelelően közlekedjenek.
A volántársaságok temetőjáratokat és nagyobb buszokat indítanak. A vonatok az átlagosnál hosszabb szerelvényekkel közlekednek. Érdemes elővételben vagy az interneten megvenni a jegyeket.
Ezeken a napokon nagyon sok utasra számítunk, az összes rendelkezésünkre álló jármű közlekedik a szerelvényekben. Elsősorban Budapest és a nagyobb városok között lesz nagyobb az utasforgalom. Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza felé, Szeged felé, Pécs felé, Kaposvár felé, Győr felé.
A fővárosban az Új Köztemetőbe és a Fiumei úti sírkertbe vasárnapig ingyenes mikrobuszjáratok indulnak. A temetői útvonalakon sűrűbben járnak a buszok, villamosok, és több rendkívüli járat is könnyíti majd a közlekedést.
Szombat óta bejárta a világhálót egy a Vatikánban készült felvétel, amelyen az látszik, hogy egy kisfiú egyszerűen nem hajlandó tágítani Ferenc pápa mellől. A katolikus egyház főről köztudott, hogy szeret közel lenni az emberekhez, nem kis fejtörést okozva ezzel a biztonságiaknak. A kisfiú azonban eddig minden rajongón túltett.
Éppen a Lampedusa szigetére menekült emberek történeteit hallgatta a Szent Péter téren elmélyülten Ferenc pápa, amikor egy kisfiú felmászott hozzá a színpadra. Az 5-6 év körüli gyerek először közelről megvizsgálta a pápa arcát, majd megnézte, mi függ a nyakában. Amikor észrevette a feszületet, megcsukolta. Ezután körbenézett a pódiumon, de nem sokáig. Ferenc pápánál úgy tűnik, semmi és senki nem volt érdekesebb a számára. A fiúcskát a szervezők többször is megpróbálták távozásra bírni, például apró ajándékkal, de ő nem volt hajlandó elmenni. A fiú egy idő után a házigazda szerepét is átvette. Egyenként vezette Ferenc pápához a híveket, majd többször is átölelte az egyházfőt, és még a pápai trónt is kipróbálta, miközben az egyházfő a család, a szeretet és a megbocsátás fontosságáról beszélt. Ferenc pápát láthatóan nem zavarta a kisfiú. Többször is elnevette magát, és megsimogatta a kisfiú fejét.
Felszámolták a vegyi fegyvergyárakat Szíriában, jelentette be a hágai székhelyű vegyi fegyvertilalmi szervezet. A következő lépés a már meglévő vegyi fegyverarzenál megsemmisítése lesz, amelynek menetrendjét november közepéig kell kidolgozni. Közben a szíriai kormányerők és a lázadók között változatlanul dúl a háború, amelynek már több mint 115 ezer halálos áldozata van.
A nemzetközi ellenőrök jelenlétében teszik használhatatlanná a berendezéseket egy szíriai vegyi fegyverüzemben. A felvételeket október elején sugározta a szíriai állami televízió. A leszerelési program alapján a damaszkuszi kormánynak november 1-jéig kellett felszámolnia a 23 létesítményt. Az idén Nobel békedíja kitüntetett vegyi fegyvertilalmi szervezet Hágában jelentette be a hírt. A szíriai kormány betartotta a határidőt, és működésképtelenné tett minden olyan üzemet, amely alkalmas a mérgező vegyületek előállítására és a vegyi fegyverek töltésére. Ez azt jelenti, hogy immár nem képes ilyen fegyvert és muníciót felhalmozni, közölte a szervezet sajtófőnöke. A következő lépés a korábban előállított vegyi fegyverek begyűjtése és elszállítása lesz. Ez azonban nem lesz könnyű a harcok dúlta országban. Az 1000 tonnányi vegyi fegyvert a terv szerint jövő nyárig kell megsemmisíteni, de egyelőre azt sem tudni hol. Szakértők szerint Belgium és Albánia a legvalószínűbb helyszín.
Itthon leégett egy raklapgyár egyik üzemcsarnoka a Békés megyei Gyomaendrődön. A csarnok egy részében gyártósor működött, a másik felében pedig raklapokat tároltak. A tulajdonos első becslése szerint akár meghaladja a 150 millió forintot. Nem ez volt az első tűz az üzemben, az üzemcsarnok 2 évvel ezelőtt is leégett. Azt, hogy mi okozta a tüzet, még vizsgálják. Minden eddiginél többen vettek részt a 3. Teszed országos szemétszedési akcióban. A hivatalos összegzés szerint a csaknem 100 000 önkéntesnek szeptemberben több mint 5 000 tonna szemetet sikerült összegyűjteni.
Az esős idő ellenére országosan több mint 100 000 szedték a szemetet szeptemberben a 3. Teszedden. Amíg Csepelen a fiatalok az oszlopra ragasztott plakátokat kaparták,
műtőskesztyűt felvesszük,
addig a polgárőrök a budai hegyekben szedték a szemetet. Kőbenyen még az elítéltek is beálltak az országos személygyűjtési akcióba. A borsodabaui Zemplén megyei Józsva főn pedig búvárok vállalkoztak arra, hogy a vízből is kigyűjtsék a hulladékokat. Az egésznapos akció több mint 1,5 millió emberhez jutott el televízión és rádión keresztül. A közmédia több órás tematikus műsorfolyamban tájékoztatott a hulladékgyűjtésről.
Mindenki veszi fel a pólókat, veszik a zsákokat, húzzák a kesztyűket.
A nap folyamán 7 helyszínről jelentkeztek élőben többször is az MTVA munkatársai.
Ez nagyon komoly sikernek tekinthető.
A környezetügyért felelős államtitkár az akciót értékelve azt emelte ki, hogy tavalyhoz képest idén sokkal több településen gyűjtötték közösen a szemetet.
Több mint 100 000 ember vett részt önkéntesen ebben a tevékenységben. Annyi szemetet gyűjtöttünk, mint több mint 100 000-en, amely súlyát tekintve 50 villanymozdony súlyával egyenlő, ez 5-6 ezer tonnát jelent. Több mint 1000 helyszínen zajlott, több mint 800 településen voltak ott az aktivisták, az önkéntesek.
Az államtitkár hozzátette, a Teszed akció rámutatott arra is, hogy az országban körülbelül 1 milliárd forint értékben hevernek szemétként újrahasznosítható tárgyak. Egyebek mellett ezért vezetnének be jövőre betétdíjat a műanyag palackokra.
Lezárult egy korszak, délután 00:30-kor az egész országban megszűnt az analóg televíziós műsorszórás. Az átállás több mint 570 ezer háztartást érintett, közülük 135 ezer rászoruló család kapott támogatást a digitális eszközök beszerzéséhez és beszereléséhez.
Éppen 1 éve Barcson kezdődött a digitális átállás. Az országban elsőként itt kapcsolták le az analóg műsorszórást. Az első ütemben 14 megyében szűnt meg a földfelszíni sugárzás. Ekkor, július 31-én már a közmédia gyártóbázisán, ebben a vezérlőben kapcsolták át a földfelszíni adást analógról digitálisra.
Ezzel az analóg adásnak vége lesz.
A digitális átállás Európai Uniós kötelezettség. Most az első ütemben kimaradt északkeleti és a dél-dunántúli megyékben szűnt meg végleg az analóg vétel.
Aki továbbra sem állt át a digitális adások vételére, az nem fog tudni televíziózni. Azok, akik nem álltak át, azok a képernyőjükön még 3 napig egy figyelmeztető üzenetet fognak látni. Itt tájékoztatjuk őket arról, hogy hová fordulhatnak segítségért, illetve mit kell tenniük ahhoz, hogy továbbra is ingyenesen tudjanak televíziózni.
Jelerősséget mérnek a tévészerelők Pécsett, a digitális egységet az utolsók között szerelték be ennél a háznál.
Most fogjuk az antennát majd kintre felszerelni, át fogjuk fúrni valószínű, hogy az ablaktokot, és akkor behúzzuk a coax kábelt ugye az antennától.
Vadász Csaba ingyen kapta meg a digitális vételre alkalmas technikát.
Az önkormányzattól igényeltem, és valójában a maximális segítséget megadták.
Az átállás mintegy 570 ezer háztartást érintett, közülük több mint 130 ezeren nem tudták megvenni a szükséges dekódert, nekik a médiahatóság segített.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság első számú célkitűzése az volt, hogy minden háztartás számára egyenlő eséllyel biztosítsuk a hozzáférést a modern technológiához. Ennek keretében a rászorult háztartások részére egy támogatási programot indítottunk.
A médiahatóság továbbra is segítséget nyújt a rászorulóknak. Még 30 napig lehet igényelni a digitális adás vételére alkalmas berendezéseket és segítséget azok beszerelésében.
Most következnek a sporthírek Mohai Bencével, utána időjárás. A ma esti menü baginacsa és munkaügyek, az este 10 órakor kezdődik, vendég lesz Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a késő esti híradóval pedig az este után várom önöket fél 11-kor. Maradjanak az M1-en, viszontlátásra!